Folytatódik az Aréna, vendégünk továbbra is Porogi András, a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesületének elnökségi tagja. Hírek előtt ugye az óraszám emelésről beszélgettünk, és ebben pedig egy rövid időt szálljunk erre.
Hát annyit, hogy ennek is érdekes története van, mert én emlékszem, hogy annak idején, még talán 2000-ben vagy 2001-ben, ugye a 20 órából 21 plusz 1 óra lett, akkor is természetesen nagy felzúdulással, és akkor a 2002-es halasztások után ezt levitték azonnal 20 órára, és kaptak a pedagógusok 50%-os béremelést. És egyébként ez egy abból a szempontból egy fordulópont volt, és egy nagyon fontos pont, hogy ez ott az a pont, amikor lehetett volna csinálni egy olyan reformot a pedagógusok fizetése, alkalmazása, életpályája, stb. Kapcsolatban, ami jó folyamatokat indított volna el. De hát nem ez történt, ugye, most kezd világossá válni, hogy a 20 óra mégiscsak kevés, mégiscsak vissza kell állítani a 22-t, sőt nem is 22-t, hanem 24-et, és hát az 50% az meg szépen azért elfogyogatott, tehát 2004, 2006, 2007, tehát most azért inkább ezek már romló adatok.
Megkérdeztük a hallgatókat, hogy ők mit gondolnak, hogyan javítható az oktatás színvonal. A három legrelevánsabb választ mondom önnek, természetesen ez nem reprezentatív felmérés, ez nem a mi kíváncsiságunk. Az első helyen a legtöbb szavazatot azt kapta, hogy új tanítási módszerekre van szükség. A második helyen, hogy rendszeres legyen a továbbképzése a pedagógusoknak, és csak a harmadik volt a bérkérdés.
Igen.
Új módszerek.
Igen. Az biztos, hogy ez egy kulcskérdés. Tehát ez egy kulcskérdés. A helyzet az, hogy ahhoz, hogy új módszerek legyenek, ahhoz ennek az egésznek az infrastruktúráját, tehát a felsőoktatástól kezdve ugye le az iskolán a gyakorlatig, és ennek az ellenőrzése, mérése, stb. Tehát az egész egy roppant átgondolt, és egyébként nem kis költséggel járó történet lenne az, hogy rendszer szinten ezeket bevezessék. Na most igazából...
De azért ez egyéni kérdés, és értem hát, egyébként, hogy azt mondja, hogy akkor lehet jól működtetni, hogyha rendszerszerű, de azért ez az adott tanárokon is nagyon sok múlik.
Persze, hogy a tanárokon sok múlik, hát na de mi most nem az egyes tanárokról beszélünk, hiszen az egyes tanárok nyilván lelkiismeretük, képzettségük, intelligenciájuk, anyagi és egyéb szociokulturális helyzetüktől függően így vagy úgy igyekeznek jó tanárok lenni. Nyilván ez különbözőképpen sikerül. Én most a rendszerről beszélek, hiszen itt végül is arról van szó, és hát amikor szakmai szervezet országos ügyekben állásfoglal, akkor arról beszél, hogy hogyan lehet a rendszert, az egész struktúrát úgy átalakítani, hogy olyan szabályozók legyenek, hogy az emberek törekedjenek arra, hogy az közoktatás szempontjából minél jobb tevékenységet tudjanak kifejteni az iskolába. Tehát ez a tanárokra is vonatkozik. Ahhoz, hogy a tanárokat érdekelté tegyék abban, hogy a módszereiket megújítsák, hogy olyan módszereket válasszanak, amelyek hatékonyabbak és jobbak, ahhoz ösztönző, meg kényszerítő mechanizmusokra van szükség.
De van is ilyen, nem? Hát azért van például továbbképzés, úgymond hát azért az egy elméleti alapon, az működik, hiszen kötelezik a tanárokat arra, hogy bizonyos időszakonként gyűjtsenek ilyen krediteket,
így van.
Ezt beszámítják később.
Így van, hát a helyzet azért az, hogy ez még mindig meglehetősen szabad, tehát amikor elkezdődött, akkor borzasztó liberális volt, tehát bárki bármit tanulhatott igazából, most azért már egy kicsit szabályozottabb a rendszer, de ez önmagában még ez a struktúra nem alkalmas arra, tehát ettől még, hogy valaki elvégez valamilyen továbbképzést, egyrészt jobbadán ő választja ki, hogy miért, másrészt meg a továbbképzések színvonal is rendkívül változó, harmadrészt meg hát ettől még nem biztos, hogy az ő gyakorlata meg tud változni, vagy hogy képes-e, hogy megvannak-e azok a feltételek az iskolában például, hogy ő a tanultakat implementálja.
Nyilván nagy kérdés ez, amit most kerülgetünk, az a minőségbiztosítás az iskolákban. Na most ez ugye nem egy egyszerű feladat az oktatásban, hiszen itt nagyon sok személyes, szubjektív szempont is fölmerül, nehezebb úgymond objektíven mérni azt, hogy valóban egy tanár mennyire eredményes. Mégis hogy állnak az intézmények ezzel? Igen. Nyilván azért a világon már kitaláltak erre módszereket, tehát nem...
Hát azért a helyzet az, hogy annak idején, amikor ez először, tehát az ezredforduló táján merült föl igazából először ez a kérdés, és akkor még bizonyos ipari módszerek, voltak iskolák, melyik izómódszert vezettek be, ami most azért elég borzalmasan hangzik. Igazából azt kell látni, hogy azért a minőségbiztosítás abban a szisztémában, amiben az üzleti élet kidolgozta, azért a közoktatásban nem igen, vagy nagyon nehezen tud működni.
De a visszacsatolás azért van, hiszen a végzetteknek a pályája, amire most az új törvény ugye az kötelezi a adatszolgáltatásra, hogy figyeljék az életpályán, abból azért eddig is az ismert versenyében azért ez egy fontos mérőszám volt, hogy melyik intézményben hova mennek tovább.
Például. Persze, tehát én nem azt mondom, hogy ennek nincsenek nagyon fontos előnyei, de az biztos, hogy igazából az iskolai minőségbiztosítást úgy, ahogy annak mennie kell, még nem igen sikerült kitalálni. Sok fölösleges, bürokratikus, adminisztratív mozzanat van, tehát sok helyütt, ahol meg akarnak felni minden szabálynak, néha papírgyártásban merül ki ez a dolog. Én egyébként azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog lenne. Egytől azonban mindenképpen óvakodnék, amire most látok bizonyos hajlandóságot, hogy a közalkalmazottakat tulajdonképpen ennek alapján, csak ennek alapján minősítsék, vagy bérezzék, ugye, tehát, hogy a közalkalmazotti előmenetei rendszert fölváltsa egy ilyen úgymond teljesítmény alapú bérezés, ami ugye erre alapulna, szerintem ez agyrém, tehát ilyen nem tud működni a közszférában, nem is véletlen, hogy ilyen nem is működik általában sehol sem, tehát nem tudok külföldi példákról, ahol tanárokat ilyen alapon fizetnének.
Uh-huh. Mi legyen a módszer? Ezzel kapcsolatban is nagyon komoly viták vannak, hogy lexikális tudás ilyen előtérbe helyezve, vagy a képességek fejlesztése? Ez nem egy új keletű vita, nagyjából majd a rendszerváltás van egy idős.
Így van. Hát nyilván itt azért mindenki, aki józan, azt tudja, hogy a kettő az egymásra épül, egymás által létezhet. Tehát nem igaz az, hogy nyilvánvalóan szakítani kell egy csak ismeretközpontú oktatással, ami azért a magyar oktatás régi-régi hagyományaiban kétségtelen benne
van. Ez a rendszert ezt oldani kell.
Mondjuk a polcos rendszer más is jelent, de tényleg tény az, hogy nagyon sokáig egyértelműen az ismeretek számon kérámított csak. Tehát tény az, hogy a különböző kompetenciák, készségek elsajátítását is, az is nagyon fontos. De ezeket igenis ötvözni kell az ismeretekkel, mert ismeretek nélkül ezek nincsenek. Tehát ugye hát ez tudományért számos vizsgát alátámasztotta, hogy a két tudás szféra az nem különül el egymástól, nem választható el élesen egymást. Éppen ezért nem lehet olyan oktatás, amelyik ismeretek nélkül, vagy pedig fakultatív ismeretekre alapozódik. Tehát azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy milyen szövegeken, de tanuljon megolvasni. Teljesen mindegy, hogy milyen példán, de tudja azt a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy forradalom. Az azért nincs teljesen így, mert hogyha például 1848. március 15-ét nem tanulja a diák, akkor azért azt mondhatom, hogy nem rendelkezik azzal a műveltséggel, ami képessé teszi őt arra, hogy itt Magyarországon, a Kárpát-medencében értelmes diszkurzust tudjon folytatni, mert akkor nem ért egy csomó mindent, amit mi, akik ezt tanultuk, értünk.
Innen folytatjuk, rövid hírek jönnek, Sporogi András, a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesületének elnökségi tagja.